Jó estét kívánok, jó estét, jó estét. Hogy megint elkezdett vacakolni itt a net. Azt szeretném tőletek megkérdezni, nem tudom, hogy miért van ez, pedig elég erős. Azt szeretném tőletek megkérdezni, hogy jól lehet-e látni, hallani. Az a legfontosabb, hogy lássatok és halljatok. Hogy én nem látok, mert hogyha láttok, de nem hallatok, akkor az nem sokat ér ebben a mostani szituációban. És ma este igen kicsit szakadozik, nem tudom, hogy miért, nem tudom. Ez eddig tökéletes volt, rengetegszer bejelentkeztünk már. Van az a történet, hogy mesélik az is. Az álterebéről mesélik, ezt a múltkor azt hiszem, hogy említettem, hogy az álterebe, amikor imádkozott, akkor iszonyatosan nagy jelen. Mesélik róla azt, hogy az ő szobájának a fala, a szoba fala, erre azt mondták, hogy azért, mert a Rebbe, amikor imádkozik, akkor mindig ütögeti a falat, vagy a nagy ágyat attól a hajbókálás előtt, és azért, hogy ne fájjon a keze, ezért inkább bevonták a szvottát. Akkor remélem, hogy lehet. Megszakadt teljesen? Ah, gyerekek. Pillanat, türelmet, még valamit megpróbálok. Talán most jobb lesz. Talán most. Remélem, hogy most jó. Lehet most látni, hallani? Nem tudom, hogy... Oké, ha valaki azt mondja, hogy oké, akkor menjünk tovább. Ha kimaradnak részek, akkor kérdezzétek vissza a végén, hogy ott vagy ott valami kimaradt, akkor ez a mi a helyzet. Sorry. Tamás, igen is, vagy nem is, majd nem akarok senkit megdorgálni. Gáltatót sem. Ráadásul, hogy... Na jó. Hát reméljük, hogy most jobb lesz. Na, akkor barátaim, akkor a történet úgy folytatódik, hogy az álterem, amikor imádkozott, vagy amikor haszid diskurzusokat mondott, akkor sokszor az volt, hogy olyan nagy elánnal tette azt, hogy időközben bukfenceket a földön fetrengett az áhítattal. Hihetetlen, ilyet még belegondolni is. Minek kapcsán mondom ezt? Annak a kapcsán mondom ezt, hogy azt mondom, hogy lehet, hogy ki fognak maradni részek. És volt egy haszidja, a Pinchas Koretz, ez a Pinchas Rabbi írt egy könyvet, ami az Alterebinek a különböző tanításait írta le, és vannak olyan helyek, ahol ki vannak hagyva helyek. Van olyan rész a könyvben, vagy a füzetben, ahol vannak bukfencezni, én is szoktam, igen, Tamás már látott engem bukfencezni, jó estét kívánok, ahol kimaradt a különböző részek. És egyszer valaki megkérdezte, hogy mik ezek a kimaradt részek, mi a Rebe, vagy Rabbi elfelejtette beleírni, azt mondja, nem, oda azon írva, hogy ezeken a helyeken nem sikerült a mesterem tanítását feljegyezni. Miért? Amikor az általában bukfencezett, akkor a haszid ment utána, próbálta leírni a dolgokat, de nem hallotta, mert hogy egyszer itt volt, egyszer ott volt, és ezek a részek kimaradtak. És egy olyan könyvet adott ki, egy olyan füzetet, jegyzetfüzetet adott ki, ahol különböző részek hiányoznak. Jó estét kívánok mindenkinek! No, akkor térjünk a mai témára, mille azóta, mióta elmondtam ezt a történetet, azóta egyszer se szakadt meg az adás, szóval nagyon remélem, hogy most ez így már tényleg így is marad. És akkor menjünk bele a mai témánkba. A mai témánk, arra gondoltam, hogy egy kicsit tanulunk Noéról, Noáhról. Ugye a heti szakaszunk az a Noáh heti szakasz, és rögtön arról van szó, az elején ezt mindjárt tudjátok, hogy az örökkévaló özönvizet pusztít, özönvizet sújtja, illetve fent és lenti özönvizekkel sújtja a világot, az univerzumot, az egyetemességet, és mindent elpusztít. És ugye nagyon sok érdekes apró részlet van ebben a heti szakaszban, hogy pontosan hogy nézett ki a bárka, hány emeletes volt, ugye 150 méter hosszú, 25 méter széles és 15 méter magas. Ha ugye a könyökök vannak írva a Tórában, ámá, de azokat, hogyha leosztogatjuk szépen, akkor ez jön ki egy eléggé nagy, jó estét kívánok Károly, eléggé nagy bárka volt, és Noé a 120 évig építette. És ugye a kérdés az, hogy miért építette ilyen sokáig, erre mindenki tudja a választ, azért, mert a Jóisten azt akarta, hogy ezen a bárka építésének hosszú időintervallum alatt az emberek csináljanak csúvát, és térjenek vissza a jó útra. Most ez nem sikerült, és ez azért az örökkivaló elpusztította a Földet. Most a kérdés az az, ami a sok apró részlet mellett felmerül, amiről azért egy-két dologba bele fogunk menni, de leginkább a mai téma az arról is fog szólni, a szivárvány mi a helyzet a zsidóságban, hogy a szivárvány az mit tükröz, az mit szimbolizál. Szóval a mesterek mondják, hogy minden egyes van egy különleges ökölszabály, egy ilyen elvünk, hogy mindig az heti szakasznak az első szava, az első mondatának első szava adja a heti szakasznak a nevét is, ugye a szidrának a nevét is. És abban van egy nagyon különleges töltet, és abban van egy nagyon különleges magyarázat arra vonatkozóan, hogy milyen tartalommal bír a heti szakasz. Ám ha megnézzük, akkor a heti szakasznak a neve a jelen esetben az e-heti szakaszban, a Noákban, ez hajszálpont, ez pontosan ellentetje annak, amiről szól a heti szakasz. Noé heti szakasz arról szól, hogy azt jelenti, jó estet kívánok, Emese, az arról szól, hogy megpihenni. Nach, la Noach. Ugye abban a szóból jön, hogy a megpihenni szóból jön. Noé neve is. Mi érdekes. És az egész heti szakaszban azt látjuk, hogy mindenről van szó, csak pihenésről is. Ugye miről van szó? Az erőről van szó, hogy az örökkévaló elpusztítja. Egész pontosan finomítok, vagy fogjuk látni, hogy miért mondom ezt a szót, és miért használom inkább ezt a kifejezést. Megtisztítja a Földet. Aztán utána felépítik Bábel tornyát. Az Isten összekeveri a nyelveket. Ott megint csak nem pihenésről van szó. Az így van, akkor az első szembejövő kérdés velünk legalábbis annak, aki már kicsi ismeri a parasa, a heti szakasznak a tartalmát, hogy miért pont ezt a nevet kapja. Illetve ha már ezt a nevet kapta a heti szakasz, hogy Noé, hogy pihenés nevet kapta, magyarra fordítván, akkor ugye miért mond ennek ellen, és mit tudunk ebből tanulni? Először is ugye a pihenni szó, ez már a Midrásban is írva van, az annyit jelent, hogy az embernek meg kell, hogy pihenje. Miről van szó a heti szakaszban? A heti szakaszban arról van szó, hogy Noé az egyetlen, az ő fia és az ő fiának feleségei, ők azok, akik túlélik ezt a szerencsétlenséget. Ezt a szerencsétlenségének mondom azért, mert tulajdonképpen egy egész, az egész univerzum, az egész egyetemesség elpusztul, és az Isten a pusztításnak, a pusztítás egész pontosan a tisztítás eszközének a vizet használja. És rögtön felmerült a kérdés tulajdonképpen, hogy miért pont a vizet használja fel erre, és lehetne tűz is, sőt, mi több lehetne más is, de a legegyszerűbb talán az lett volna, hogy az örökkévaló egy csettintésre, vagy egy szemhúnyásra, hogy a Talmud azt szokta példázni, egy nagyon rövid idő alatt az egész földet el tudta volna, semmisé tudta volna tenni. A kérdés az, hogy miért pont a vizet választott. És ebben csak azt mondják, hogy van egy nagyon különleges kapcsolat a heti szakasz történése és annak üzenete között. Ugye miért pont a vízzel pusztít az Isten? Látszólagosan tényleg egy pusztítás. Aki azt mondja, hogy tisztítás, az félrebeszél, állíthatnánk ezt teljes messzélességgel, hisz a végén a sztori mélyét megnézzük, akkor ugye a vége az lett, hogy a halakon kívül, akik a bárkákon kívül úszkáltak, ők maradtak az egyetlenek, illetve Noé, az ő családja, fiai felesége, annak feleségei, az ő felesége, Noé felesége, és az állatok, akik a bárkán voltak, az egyik emletem, ők azok, akik életben maradtak, plusz a halak, akik kim voltak. Ugye ez így van, akkor azt nem mondhatjuk, ez csak egy tisztítás, ez egy pusztítás volt. Az egész világ elpusztult. Azt mondják, bölcsik, ez nem feltétlenül van így. Mi volt az Istennek az akarata? Az örökkévaló akarata az nem feltétlenül az volt, hogy a világot elpusztítsa, hanem hogy megtisztítsa. Mi a különbség? A különbség az, hogyha például megnézzük azt a különleges számot, ami állandóan visszatér a heti szakaszban, akkor az a 40-es szám. Ugye a 40 napig, 40 napon és 40 éjjel át hullott az eső. És bölcsik azt mondják, hogy ugyanígy a mikvének a vize, a rituális fürdőnek a vize az 40 szeá, ne a szeá az ókori mértékegység, az vannak ebben nagy viták, hogy pontosan ez mennyit jelent, van, aki azt mondja, hogy több mint 300 liter, van, aki azt mondja, hogy sokkal kevesebb, van, aki azt mondja, hogy annál sokkal több, de minden esetben ez a 40-es szám, ez a mikvére utal a bölcsek tanítása szerint, és ugyanúgy, ahogy a mikve nem kóser, hogyha kevesebb, mint 40 szeányi víz lenne benne, ugyanígy az Isten nem feltétlenül, illetve nem véletlenül a vizet használta erre az úgymond tisztításra. Noénak azt akarta ezzel mutatni, hogy az életben maradt embereknek, illetve az őket követő nemzedékeknek, hogy az ő feladata, az Isten feladata az nem pusztítás. Jó estét, Endre! az nem a pusztítás, hanem a tisztítás. Jóisten azt akarta, és majd fogjuk látni ezt a szivárvány üzenetéből is, hogy a világ ne elpusztuljon, hanem az emberek vegyék már észre azt, és az azt követő nemzedékben tudják az azt, hogy a világ sokkal különlegesebb dolgokra érett meg, mint ahogy használták azt, és amire használták azt az emberek. Ugye mire használtak az emberek? A hetisztak azt leírja azt, hogy az emberiség megromlott. Rási hosszasan magyarázza azt, hogy milyen problémák voltak abban az adott korban, abban az adott nemzedékben. És a végén abban marad az Isten jó magával, önmagával, hogy ez a Föld, ez már tisztításra érett. És ezért van az, hogy ugye úgy gondolta, hogy egy bizonyos családon kívül mindenki, és nem maradjon élő lény a világ felszínén, illetve nem maradjon semmi, ami élő, azokat kivéve, akiket az örökkévaló kiváltságosnak talált arra, hogy életben maradjanak. Ez egy érdekes kérdés. Egy érdekes kérdés, hogy Noé családja vajon csak azért maradhatott a csónakban, egész pontosan a bárkában. Mert ennél is, hogy így fogalmazok, csókosok lettek volna. Jó estét kívánok, Zsuzsanna. Azért, mert családtagok voltak. Vagy tényleg ők is érdemesek voltak erre. És a bölcsék azt mondják, hogy valószínűleg ők is érdemesek voltak erre. Nem csak azért, mert akkor lehetett volna azt is mondani, ugye, hogy Noénak csak az egyik férje, az egyik gyereke, és az ő felesége maradjon meg, de nem tett volna túl érdemes. De minden esetre azt mondjuk, hogy ők is érettek voltak arra, és ők is megfelelőek voltak arra, hogy amikor a világ újraindul majd a bárka kikötése után, akkor ők legyenek azok, akiken keresztül újra benépesül a Föld. Szóval azt mondjuk, hogy ez tulajdonképpen nem is egy pusztítás volt, legalábbis nem azt a részét kell nézni, hogy a Teremtő mindenféleképpen pusztítani akart volna, hisz azt másféleképpen és sokkal egyszerűbb módokon is megtehette volna, hanem azt, hogy ezzel utalta a Teremtő arra, hogy a víznek van egy tisztító ereje, ezzel utalta a mikvéra rituális fürdés, ezzel utalta arra, hogy tulajdonképpen a Földnek meg kell, hogy tisztuljon. De most térjünk vissza akkor egy rövid kitérő után arra, amit az elején kérdeztünk, hogy miért pont ezt a heti szakasz nevet kapta a heti szivárvány. Ugye Noah, ahogy mondtuk az elején, ezt a látszólagos ellentmondást, amit fel akarunk most oldani, az az, hogy tulajdonképpen a heti szakasz neve az nem feltétlenül, illetve az nem feltétlenül tükrözi a mi esetünkben a heti szakasz mondani valóját, mint hogy az általában, hanem pont az ellenkezőjét mutatja nekünk. Erről bölcsék azt mondanak egy érdekes dolgot, és tanítanak nekünk egy nagyon érdekes dolog. Az ember sokszor azt gondolja, hogy a tirdota parmesza, a megélhetésbeli nehézségek, azok tulajdonképpen azok olyasmi fajta kihívások, amit az Isten direkt tesz elénk, és amit tulajdonképpen nagyon nehéz, amelyeket nagyon nehéz felülkerekedni. Erre azt mondja, a Bálsémitov tanítunk egy érdekes dolgot, hogy az embernek különböző nehézségei vannak a párnoszéban, a megélhetésben, a mindennapi életben, főleg mondom ezt most is egy nagyon rövid kitérő, egy újabb kitérő, ne felejtsétek el, hogy hol tartunk. Nem véletlenül olvassuk ezt a mostani heti szakaszt, az első olyan hónapjában az évnek az első olyan hónapjában, ahol tényleg semmiféle ünnep nem található. A Rosh Chodeshen, a tegnap magunk mögött hagyott újhold és a szombati napon kívül, illetve túl, nincs semmi különleges nap ebben a hónapban. Ezért is, amikor megszenteljük az újholdat, és amikor kihirdetjük egész pontosan az újholdat, akkor azt mondtuk, hogy már Hesván, hogy a szürke, egész pontosan a keserű, Hesván. Azért keserű, mert nincs túl sok ünnep. Ugye megszokhattuk az ünnepi dömpinget, a mögöttünk hagyott hónapot, és most fintelen jön egy olyan hónap, amiben nincs semmiféle különleges a szombatokon, és ugye az Rosh Chodeshen kívül. Elbölcsünk azt mondják, hogy nem véletlenül pont most jön ez a heti szakasz, és Noé heti szakasza az mindig Hesván hónapjában olvasandó. Miért? Mert ez a heti szakasz az, ami megtanít minket arra, hogy hogyan is kell viselkednünk ebben a hónapban, illetve az előttünk álló hónapokban, ahol tényleg az ember az előttünk álló hetekben legalábbis nem találkozik ünneppel, és kevesebb alkalma adódik arra, nem úgy, mint az mögöttünk hagyott hónapban, hogy egy magasztos és spirituális inspirációnak legyen kitéve, mert ugye kevesebb jomtov van, kevesebb ünnepnap van, és egyenek a lehetősége is ugye jóval alacsony. Ebből csak azt mondják, hogy tulajdonképpen az emberek azt kell tudnia, hogy egy ilyen szürke hónapban is, amikor tényleg igazán már jön a tiltott a párnasza, amikor az embernek tényleg talán az egyik olyan hónap, ahol legtöbbet kell foglalkozzon a megéletésével, hisz amíg ünnepek vannak, addig mindig azt tudjuk mondani, jó, most kiveszek egy szabadságot, most ide készülök, most az ünneppel vagyok elfoglalva, addig kevesebbet foglalkozik a hétköznapi dolgaival. Erre jön a Talmud, és azt mondja nekünk, és magyarázni ezt még bővebben a zsidó misztika, hogy tulajdonképpen a tiltott a párnasza, a megélhetésnek a kihívásai, az nem feltétlenül kell, hogy elfoglalják az embernek az egész életét, illetve a mindennapjait, illetve a napjainak minden egyes részét, minden egy szegmensét. Miről van szó? Arról van szó, hogy bölcsek azt tanítják, hogy az ember, ha teheti, akkor csak és kizárólag addig legyen a munkájába belemélyedve, amíg azt tőle megkívántatik. Miről van szó? Mondok nektek egy érdekes, önöknek, nektek egy érdekes példát. Mesélik azt, hogy volt egyszer egy nagyon híres haszid, azt hiszem az 5. Rebbe idejében, Rebbe Jákob volt a neve, és a Rebbe Jákobnak volt, ő egy nagyon egyszerű munkát végzett, egy kétkezi munkát végzett, és egy alkalommal mesélik, hogy akár hosszú-hosszú évek óta ezt a munkát végezte, és aztán valamit pakolnia kellett, vagy köveket hordani, vagy nagyon egyszerű munkát végzett, ugyanakkor fizikális munkát. Egyszerűen úgy értem, hogy nem volt hozzá szükség túl magas fokú képzettséghez, hogy ezt a munkát elvégezze. Egy alkalommal, amikor elő akarták léptetni, és a főnöke az ő, a boss hívatta őt, és azt mondta neki, hogy van egy jó hír, és elő akarja léptetni, és azt akarja, hogy az irodába üljön, és inkább a munkásokat irányítsa, ahelyett, hogy ő maga lenne az, aki nehéz kétkezi munkát végez, felszabadulna a kezed, elfoglalna, el lenne foglalva a fejed. Rebbe Jákob azt mondta, hogy ő nem szeretné ezt a munkát. Köszönjük szépen neki, tökéletes az, aminek éppen van. Boldog volt az osztály részétől. Erre megkérdezte a főnöke, miért van ez így? Azt mondta, hogy nézd, amíg én a fizikális munkába vagyok elfoglalva, addig a fejem az teljesen szabad, és tudok a Jóisten nagyságán gondolkodni. Ezzel szemben, amikor a fejem lenne tele a munkával, és tényleg olyan munkát kéne végeznem, ahol nem lenne szabad időm, ott nem lenne szabad időm a Jóistenre se. És azt mondják a haszid mesterek, ez nagyon szép útutatás, de nem azt a részét kell ebből tanulni, és nem arra kell gondolni, hogy az ember ne végezzen szellemi munkát, hanem csak is fizikális munkát, hanem arra azt mondják a mestereink, hogy az ember ebből lehet tanulni azt, hogy tényleg csak addig legyünk elfoglalva a munkákkal, amíg azt megkívánjuk. Tehát néha van úgy, hogy az ember hazaér, és azt mondja, még egy kicsit ráhúzok. Az rendben is van, csak ne felejtsük el, hogy ezzel egy időben, illetve ezzel emellett, egész pontosan kell legyen időnk a lelkünknek az ápolására is. Mert hogyha a lelkünket nem ápoljuk, hogy éptesen éptélek az épp teste van összekötve, akkor az előbb-utóbb nem csak a lelkünkre fog kihatni, hanem majd előbb-utóbb, ugye egyenesen, arányosan a testünkre is észre fogjuk venni, hogy vannak némi nem jelenségeink. Ugye miről van szó? Arról van szó, hogyha a lélek kihat a testre, akkor a testnek, vagy a testre fog úgy működni teljességében, ahogy neki kéne. És a bölcsénk azt mondják, hogy pontosan ezt jelenti Noé-nak a vize. Noé vize azt jelenti, hogy az embernek nem csak azzal kell foglalkoznia, hogy a munkát elvégezze, hanem kell, hogy maradjon neki hely és idő az ő fejében, és az ő tudásában, az ő cselekedetében arra, hogy az Istenek is hagyjon egy kis helyet, és maga az ő saját lelkének számára is. Ugye azt szokták mondani, hogy amikor Noé, mielőtt kikötött a bárkával, ugye pusztítás volt, egész pontosan az Isten látszólagosan elpusztította, megtisztította a földet, akkor ez tényleg egy olyan nagy összevisszaságra utal. Az arra utal, hogy az örökkévaló tényleg az, amit az ember fejében a gondolatok, amikor a megéletésről van szó, ezt mondják a bölcsek. Ugye tudjuk, amikor nem vagyunk biztosak abban, hogy a következő napokban, órákban, hetekben miből lesz és honnan lesz a párnaszok, akkor az egész az emberek a fejében egy nagy balagán van, egy olyan, mint egy nagy vihar. Mint egy komoly eső, vagy egy amikor feltörnek az alanti vizek, az emberi gondolatok, az ember gondolata, hogy a pánoszéről, a megilletésről, az igazán be tud kavarni, és az igazán le tudja redukálni a tóra tanulásra szánt időt. És erre azt mondják a bölcsek, hogy Bálsétomi tanítás szerint pontosan ilyenkor az embernek bele kell lépni a tevába. Mi ez a teva? Ugye nem feltétlenül a gyógyszergyárra gondoltam, és nem feltétlenül a standálmárkára, hanem arra gondoltam, hogy a bárka szó a szébről annyit jelent, hogy teva. De az a szó, hogy szavak, az szintén ugyanaz a szó, mint teva. Bálsétom azt mondja, hogyha özönvíz van odakint, hogyha az embernek a fejében odakint, hogy azt jelenti, hogy az ember érzelmeiben, az ember gondolatében özönvíz van, akkor abban a pillanatban ugyanúgy, ahogy Noé belépett a bárkába, nekünk is bele kell lépni a bárkába, bole teva, gyere el a bárkába, lép be a bárkába, lép be a szavakba, milyen szavakba, a Tóra tanulás és az imának a szavaiba. És ez az, ami minket megmenthet, és az, ami minket plusz spirituális előben ruházhat fel azért, illetve arra, hogy az előttünk álló napok, hetek, azok megfelelően teljenek el, és tulajdonképpen ez az, ami majd az isteni áldás fogja hozni. Ugye tudjátok azt, hogy a nagyon híres tanítás az, hogy nem egy nagy tanító mondta azt, hogy az örökkévaló, hogy a mai világban, ezt nem közhelyként mondom, a megélhetés az embernek az már előle van, el van döntve az örökkévalótól. Az, hogy az ember mennyit kap, az attól függ, hogy hogyan szolgálja az örökkévalót. Ez egy nagyon érdekes meghatározás és megállapítás. És tehát miért nem menjünk bele, de ezzel azt akarják a bölcsek sugallani, és azt akarják tanítani nekünk, hogy igazság szerint minden a hasikapratis, minden az isteni gondviselésből van. És az embernek nem szabad elfelejteni azt, hogy tulajdonképpen, ha az örökkévalót nem felelti el, és vele többet foglalkozik, akkor annál inkább ott a megilletés is rendben lesz. Ez egy érdekes kérdés, mert sokszor azt érezzük, hogy nincs időnk erre, nem kéne, hogy legyen időnk arra, mert hogyha többet tanulok, akkor kevesebb időm van a munkára. Inkább preferálom a több munkát, a több pénzt, ahelyett, hogy mondjuk heti egyszer valakivel havrutába párba tanuljak az interneten keresztül, akár hogyha valaki tart, vagy hogyha valaki izolációban van, vagy akar lenni. Mindenre megvan a megoldás. A lényeg az, hogy az örökkévalót nem szabad elfelejteni. Amikor igazán nagy bajok vannak, megéletésbeli problémák, akkor nekünk mindig eszünkbe kell jusson a Bálsétomi tanítás, miszerint azonnal be kell, hogy lépjünk a tévába, azonnal be kell, hogy lépjünk a bárkába, a Tóra bárkájába, a Tóra szavaiba, és a Tóra tanításaiba, illetve az imának a szavaiba. És ezért is mondják azt, hogy a Noé, a Noah heti szakasznak a neve, az a pihenés jelenti. Miért? Mert amikor az ember belép a bárkába, akkor az tulajdonképpen egy igazi lelki pihenésre utal. Ugye a pihenés azért is, mert ugye amikor a vizek leereszkedtek, és elmúlt a vész, elmúlt a veszély, aki pénteken eljön a zsinagógába, arról fogunk tanulni, hogy egész pontosan honnan lett az olajág, melyik madárnak volt a csőré, a hollónak, vagy a galamnak, hányszor ment vissza, miért jött vissza, honnan volt az olajág, erről a témára fogunk beszélni. Egy nagyon-nagyon érdekes téma, hogy egész pontosan, hogyha Jóisten elpusztított mindent, akkor hirtelen már honnan termett ott egy olajág, de ezt majd pénteken, ha este 6 óra. Bölcsénk azt tanítják, hogy amikor a bárka végre nyugodóra tért, és megnyugodott, akkor Noé áldozatot mutatott be a teremtő színe előtt, utána történtek kevésbé szimpatikus dolgok is a heti szakaszban, ugye Noé felfedte a mezítelenségét, és még mindez mielőtt megtörtént volna, tehát amikor ez megtörtént, akkor az örökkévaló egy nagyon különleges dolgot ígért meg az emberiségnek. Az örökkévaló azt ígérte meg, hogy a szivárványt fogja jelül adni annak jelül adni, hogy soha többet nem pusztítja el a földet. A kérdés az az, hogy manapság az emberek hogyan vélekednek a szivárványról. Mit mond nekünk a szivárvány jelen? Legalábbis a judaizmusban. Erre vannak, ugye, megszokhatták azt, hogy két zsidó, három vélemény. Nézzük meg egy pár magyarázat szerint, hogy a szivárványnak, ugye, amit az örökkévaló, a brisz, a szövetség jeléül adott, annak mi tulajdonképpen a bölcsény szerint a tanítás, illetve mi a magyarázata. Ugye tulajdonképpen a szivárvány az egy mikori teremtés. A szivárvány már meg lett teremtve a teremtés 6 napja alatt, vagy az adott szituáció idéztő elő azt, azaz maga az özönvíz hatására jöhetett létre a szivárvány. Ez szinte egy érdekes disputa van ezzel kapcsolatban a Gemarában. Mindenesetre van vélemény ide is és oda is. Na akkor nézzük szépen sorjában. Ugye először is azt kell tudnunk, az egyszerű magyarázat az az, a keset, a szivárvány annyit jelent, hogy az örökkévaló soha többet nem fogja elpusztítani a Földet, és amikor felpillantunk a szivárványra, akkor tulajdonképpen ez a jel annak, hogy az Isten megemlékezik rólunk. Ám van egy másik vélemény, van, aki azt mondja, nem. Ha azt mondja, nem ez a vélemény, azt mondja, hogy hogyha nem látjuk a szivárványt, az a jó. Miért? Mert ha nem látjuk a szivárványt, hogyha a szivárvány a bűneinkre utal, és azt minket arra emlékeztetne, hogy éppen milyen bűnöket vitt végbe akiket az örökkévaló elpusztított, és a megnyomás elének adta, akkor tulajdonképpen a szivárvány ez pont az ellenkező, ez pont egy jele annak, hogy a nép nem viselkedik jól. Ezért van az is például, hogy a Talmud leírja azt, hogy például Ezékiel, vagy a nagy szent gyülekezet idejében, illetve a Zoár szerzőinek az idejében nem is lehetett látni szivárványt az égen. Ez azt jelentett, hogy tulajdonképpen a nép annyira teljes volt, és annyira nagy és komoly kegyet talált az Isten szemében, illetve egész pontosan nem is kegyet, hanem olyan jól viselkedtek, hogy nem volt szükség a szivárványra, nem volt szükség arra, hogy az Isten megintse őket, hogy megfedje őket. Van egy nagyon szép történet, hogy egy alkalommal Rabbi Yoshua ben Lévi és Rabbi Simon bar Yochai találkoztak az édenkertben, és megkérdezte Rabbi Yoshua ben Lévit, Rabbi Simon bar Yochai, hogy az ő életében látható volt a szivárvány. És azt mondta Rabbi Yoshua ben Lévi, hogy látta. Azt mondta Rabbi Simon bar Yochai, ha te ezt mondod, akkor te nem vagy Lévi fia. Akkor te nem az az ember, akire gondoltam. Tehát olyan magasztó szinten voltak ezek a bölcsek, és ezek a nemzedékek a talmudi tanítás szerint, beszélünk 2500 évvel ezelőttről, 2500 évvel ezelőttről, hogy tényleg az örökkévalónak nem volt szükség, hogy megmutassa ezt a jelet. Ám vannak, akik azt mondják, ha ez így van, akkor hogy lehet az, hogy nekünk még egy áldás is elmondani a szivárványra? Ugye a Talmud azt mondja nekünk, hogy vannak különböző áldások, amit az embernek el kell mondja, különböző történések. Például, hogy valakinek gyermeke születik, ha valaki örököl, ha valaki Isten ments, visszaadja a lelkét a teremtőnek, akkor a hozzátartozói elmondanak egy áldást, vagy akik ismerték. Mindenre van egy áldás, hogy ezt megszokhattuk. Na, ugyanígy van a szivárványra is. Ha a szivárvány olyan rossz, vagy egy negatív dolog lenne, akkor még kell áldás mondani? Erre bölcsénk azt mondják, hogy először is nézzük meg, hogy mi az áldás. Az áldás az, hogy a két vélemény. Valaki azt mondja, hogy egy bizonyos fajta áldást kell mondani, mégpedig azt mondják, hogy Baruch ata Hashem Elokeinu melech haolam, Zoichera Brisz, ha jól emlékszem, hogy aki megemlékezik a közszövetségéről. És van, aki pedig azt mondja, hogy pillanat, megnézem, Baruch ata Hashem Elokeinu melech haolam, nem már bebrisszói, be kajamban már maroly. Az, akinek szövetségében hinni lehet, és megbetartja a szavát, ha így lehetne folytani. Egy műfordított, de nagyjából így lehetne mondani. És erre mit csináltak? Erre összevonták. Aztán van egy ilyen vélemény, van egy másik vélemény, akkor összevonjuk, és ebből lett egy kicsit hosszabb állás. Ugyanúgy, mint a mezúzánál nem tudták eldönteni, hogy a mezúza iránya merre legyen, ezért kell rézsutosan feltenni az ajtóra. Szóval lényeg az, hogy ha ez valóban egy különleges dolog, akkor miért kell áldást mondani? Illetve vagy egy negatív dolog, akkor miért kell áldást mondani? Azt mondják a bölcsek, hogy nem feltétlenül negatív dolog. És ezt fogjuk látni a Rambamtól mindjárt, hogy a Nachmanides ezt teljesen másképp magyarázza. A Nachmanides azt mondja, hogy itt egy nagyon érdekes dolog jött létre. Arról van szó, hogy az Isten tényleg egy különleges jelnek szánta azt, és ebben nem kell semmi rosszat találni. Vannak más magyarázók, akik azt mondják, hogy tulajdonképpen abban a pillanatban, ezt mondja például Lubavitcher Rebbe, hogy abban a pillanatban, amikor megtörtént az özönvízek, egy különleges dolog alakult ki a világban. Az Isten azt akarta mutatni, hogy mostantól kezdve a világ anyagiasságát, a fizikalitást, A mi feladatunk az, hogy szentesítsük, és szentebb célokra használjuk fel. És tulajdonképpen ugyanúgy, hogy a felhők azok a lenti, vizekből lenti, a földről emelkednek fel a pára, és abból lesz a felhő, ugyanígy nekünk is tudnunk kell, hogy ebben az időben, illetve abban az időben, amikor a szivárvány volt, akkor tulajdonképpen a felhők elgyengültek, meggyengültek, és a napfénye az jobban áthatott rajtuk, az jobban áthatott rajtuk. És ez azt mutatja, hogy a fény, a napfény az isteni schinát, az isteni dicsfényt mutatja, míg a felhő az a hellem, az ugye az eltakarás lenne. És akkor az eltakarás megszűnt, a fizikális akadály tulajdonképpen elvékonyodik, akkor ez annak a jele, hogy mi megfelelően is jól kell, illetve megfelelően is jól foglalkozunk a világnak a dolgaival. Azaz az alantos világot próbáljuk egy magasztosabb szintre emelni, és ez a haszid filozófia magyarázat a szivárványról. Mások azt mondják, például Rabbi Avraham Avarbanel, ők azt mondják, hogy tulajdonképpen ez egy fizikális végbemenése volt egy bizonyos folyamatnak, és Avarbanel azt mondja, hogy egyszerűen csak a fejlők lettek vékonyabbak, áttetszőbbé váltak, míg a másik rabbi azt mondja, Rabbi Avraham azt mondja, hogy tulajdonképpen a nap foka, a nap erőssége, a napsütés volt, vált különlegesebbé, és ezért jöhetett létre a szivárvány. És tulajdonképpen ez, ha ez így van, akkor ez a szivárvány, ha össze kéne foglalnunk, akkor azt mondjuk, hogy van, aki szerint ez az emlékeztetésére, hogy a nép nem jól működik, vagy bocsánat, a nép nem jól viselkedik, van, aki szerint pedig nem kell rosszra gondolni, hanem tényleg arra kell gondolni, az örökkévaló mutatja nekünk, és felhívja a figyelmünket arra, hogy a világnak a fizikás dolgait kell, hogy szentebb mi voltába emeljük, szentebb szintekre emeljük. Van egy másik érdekes magyarázat is, egy másik érdekes magyarázat szerint, azt hiszem Ezékiel könyvében van írva, Ezékiel megemlíti azt, hogy mi volt akkor, amikor az első fejezetében, amikor a szivárvány megjelent, erre azt mondja, mint a szivárvány látszata, mely a felhőben szokott lenni esőnek napján. Olyan volt a fények látszata körös körül. Miről beszél Ezékiel? Ezékiel arról beszél, amikor a szivárványt látta, akkor az tulajdonképpen nem rosszra utal, nem jóra utal. Az a mire utal? Azra utal, hogy az örökkévaló schinája, dicsfénye, az jelen van a világban. Tehát ez azért azt mondom, nem jó, ez egy különleges dolog. És azzal folytatja, az az örökkévaló dicsőséges alakjának látszata. És erre valaki azt mondja, hogyha valaki szivárványt lát, akkor meg kell, hogy térdre kell, hogy boruljon, meg kell, hogy hajoljon. Már bölcsik egy része azt mondja, egy döntő többsége azt mondja, a mainstream döntéshozó rabik azt mondják, hogy ne történjen ez így, és ne legyen ez így, nehogy az emberek személyben úgy tűnik, mintha bálványt imádnánk, és a szivárvány előtt borulnak le. Hát a lényeg az az, hogy ugye vannak, akik így vélekednek, vannak, akik úgy, de semmiféleképpen nem kell rossz, nem feltétlenül kell rossz dologra gondolni. Ugye a keset szó, ugye a szivárvány azt úgy lehet mondani, hogy keset, az amúgy annyit jelent, hogy így. Ez a szivárvány. Jó, nézzünk még egy pillanat, egy pár érdekes információt Noéról, és akkor utána hagylak titeket tovább Tórát tanulni. Ugye annyit még érdemes tudni, azért a heti szakaszban is van sok érdekes kérdésünk, amire keresik a választ az olajfa levelén, illetve az olajfa ágon túl. Ugye például arra, hogy azt mondjuk, hogy ezek a vizek, ezek lent és fenti vizek voltak, például arra is kereshetjük a választ, vagy kereshetnénk a választ, hogy pontosan a bárkában milyen élet volt. És egy érdekes adalékot szeretnék veletek megosztani, hogy sokszor szokták úgy példázni a békét, mint a szukoti sátorban lévő béke, ami otthonon, ugye akkor ugye pár héttel ezelőtt erről tanultunk, hogy a sátor maga az, amiben az egész népnek le kéne, hogy jön egy sátorba, ami a felebaráti szeretetre utal és az egységre utal. Bölcsik azt mondják, hogy a legnagyobb béke, az egyik legkomolyabb béke, ami valaha honolt volt ember és fele barátja között, az Noé bárkájában volt. Egy érdekes dolog, a Midrás azt mondja, hogy az oroszlán és a bárány azok képesek voltak együtt lakni. anélkül, hogy az egyik, mondjuk inkább az oroszlán felfalta volna a bárányt. És ez arra utal, hogy Noé bárkájában tényleg nagyon komoly béke volt. Ugye már csak azért is, mert ugye hogy kell viselkedni, hogy kellett viselkedni bent a bárkában, amikor az Istennek az Isten szigorú orcáját mutatta odakint. Akkor ugye a bölcsők azt mondják, hogy ugyanígy az embernek nem szabad, amikor látja, hogy az Isten valamilyen oknál fogva, akkor ugye nem is tudjuk azt, hogy miért nagyon szigorra viselkedik a világ dolga iránt, akkor azokban a pillanatokban az embernek meg kell, hogy puhítsa, meg kell, hogy enyhítsa azt az isteni szigort. És tulajdonképpen erre utal az is, hogy ilyenkor kell igazán arra figyelni, hogy az ember a fele barátjával hogyan is viseltetik, és hogyan viselkedik vele. Jó, nézzük meg akkor, hogy miről tanultunk. Ugye arról tanultunk, hogy amikor igazán komoly kihívása van az ember életében, ugye tegyük föl, most arról beszéltünk a mai napon, hogy megélhetésbéli kihívások vannak, akkor nem kell, nem feltétlenül az a helyes cselekvési mód, hogy az ember még inkább beleveti magát a munkában, hanem ilyenkor kell arra gondolni, amit a Baal Shem Tov tanított nekünk, hogy bol le teva, hogy gyere be, gyertek be az ima szavaiba. Ugye az a szó, hogy teva, az nem csak bárkát jelent, hanem szavakat is jelent. Azt is jelent, hogy szó. És azt mondja a Baal Shem Tov, hogyha tényleg nagy a balagán, hogyha nagy a felfordulás az ember fejében, vagy az ember érzelmeiben, tényleg azt érzi, hogy eluralkodik rajta, és felülkerekednek rajta azon érzéseim, mely szerint ugye a megélhetése az problematikus, akkor tényleg ilyenkor kell igazán a Tórához ragaszkodni, és ahhoz fordulni, és ebből is mizeírul, és össze sem, és ebből lehet majd az isteni jóságot, megváltást látni. Ezt mondja nekünk a Baal Shem Tov. Aztán arról beszéltünk, hogy tulajdonképpen ez a vízzel való pusztítás, ez nagyon érdekes dolog, mert nem pusztítani akart az Isten, hanem csak tisztítani. És arról is kitértünk, hogy miért pont a vizet választotta a tisztítás eszközéül, arra mondjuk, hogy a mikve 40 szeá mértékegységével is megegyezik az a 40-es szám, ami előfordul a heti szakaszban többször is, az eső esett. Ez arra utal, hogy az Isten tényleg tisztítani akart, és nem feltétlenül pusztítani. És arról is szó volt, hogy a szivárvány, az manapság, illetve a bölcseink, a talmudi bölcsek hogyan vélekednek róla, és miképpen értelmezik a szivárvány megjelentét. Ugye manapság a halakha lemaisze, manapság a szokás az, hogyha tényleg valaki lát egy szivárványt, akkor nem kell elfutni, nem kell becsukni a szemünket, hanem rá lehet pillantani, meg lehet nézni. Van, aki azt mondja, hogy ne nézzük túl hosszasan, ugyanúgy, mint a holdnál. Amikor holdszentelést végzünk, recitálunk, akkor van egy kabbalisztikus szokás, amit a halakhában is le van írva, hogy az ember ne bámulja a holdat. Pillantson oda, amíg az áldást el nem mondja, nézze meg, hogy megfelelő nagyságú elhold, nincs eltakarva a fellők által, azaz el lehet mondani az áldást, de ne bámulja hosszasan a holdat. Ugyanígy van, akik azt mondják, hogy a szivárvány se szokás hosszasan bánulni. Erre azt mondtuk, hogy igen, ez rendben is van, de az addig, amíg az áldást el nem mondja, amikor látható a szivárvány, addig mindenféleképpen bele lehet, és bele is kell nézni, rá is kell pillantani. Ennyit szerettem volna megosztani ma a drága tanulókkal, kedves barátaim, tisztelt egybegyűltek, köszönöm szépen a figyelmet, én mindenkinek jó éjszakát kívánok, jó tanulást, remélem, hogy nem aludni mentek, hanem most kezdtek igazán a tóval foglalatoskodni, ugye ne felejtsük el, hogy Hesván hónapja van, egy eléggé szürke kis hétköznap, ez a haszid mesterek azt mondják, hogy amikor Hesván hová van, Hodes Tov, mindenkinek Skalás Kalach, Hesván hová van, ebben az őszi, őszvégi, őszközepi, télelei hónapban, valaki a hét közepén, a nap felénél, amikor a mincha imát el kell mondani, a kora délutáni órákban, tényleg pár percet száll a Jóisten és elmondja a délután imát, az az Isten szemében egy nagyon, nagyon különleges dolog. Miért? Mert ugye akkor zsidónak lenni, amikor ünnepek vannak, és imádkozni kell egész nap, vagy hajbókolni a teremtő előtt, vagy a sátorban ülni, vagy lulávat lengetni, vagy hanukját gyújtani, mécses gyújtani, az egyszerűbb dolog. Amikor van egy ilyen igazán, egy olyan hónap, ahol nincs különösebb ünnep, amikor tényleg elkezdődik az év, vége az ünnepeknek, és tényleg most odakint hideg van, sötét van, akkor, és akkor az ember a nap felénél, a hét közepén, a nap felénél, az Istenre száll egy pár percet, akkor erre azt megmondani, hogy ez az Isten szemében nagyon különleges dolog. Szóval mindenkinek kívánom azt, hogy különleges hónapunk legyen, És tényleg, hogy múltkor azt mondtam nektek, vigyünk magunkkal a csomagokat, amit a Jeriden, amit a lipcsei vásáron magunkkal összeszedtünk, ugye az ünnepnek a kiváltságos ugye, hozamai, egész pontosan az ajándékok, rossosan a Jom Kippur, az istenfélelem, a szeretet, a barátság, az öröm, ezeket mind vigyük magunkkal ebbe a szürke hónapba, és ezt tudjunk ebből profitálni. Mindenkinek köszönöm szépen a figyelmet, és jó éjszakát kívánok. Jó tanulást!